No, idő van, üdvözlet mindenkinek. Ami a táblán van idáig, az csak egy ismétlés a múlt óra végéről. Tehát a múlt órán definiáltuk a feltételes valószínűséget. Hogyha van egy F eseményem, aminek pozitív a valószínűsége, akkor az E-nek az F-re vett feltételes valószínűsége az az és valószínűség per az F valószínűség. Megmutattuk, hogy egy fix F mellett a P feltételes valószínűség F-re az egy teljesen jól definiált valószínűség. Tehát tudja azokat a szabályokat, amiket minden valószínűség tud. Egészen addig, amíg az F-et békén hagyjuk, tehát amíg az F-et meg nem piszkáljuk egy kicsit. Ezután láttuk, hogy mi az a teljes eseményrendszer. Egy FI eseményrendszer lehet véges sok, vagy megszámolhatóan végtelen darab. Az egy teljes eseményrendszer akkor, hogyha kölcsönösen kizárólag, tehát FI, FI metszet az üres, illetve az uniójuk az kiadja a teljes eseményteret, akár véges, akár végtelen esetben. Ebben a helyzetben az E-nek a valószínűsége kiszámolható egy ilyen összegként, az E-t fölbontjuk a megfelelő FI-kkel vett metszetekre, és azokra külön-külön föl tudjuk írni, hogy a megfelelő résznek a valószínűsége az a feltételes, feltéve FI-t szorozva a PFI-vel, ha ezeket fölösszegezzük, a kizárás miatt pont a PE-t kapjuk meg. Ez volt a teljes valószínűség tétele, két eseményre egy egész kicsit máshogy néz ki, ugye akkor PF feltéve F szor PF plusz PF komplement, PF feltéve F komplementer, szer PF komplementer van odaírva, és a teljes valószínűség tétel plusz a feltételes valószínűség definíciója együtt adja a base tételt, hogyha ismertek az E feltéve FI valószínűségek, de engem érdekel a fordított, hogy feltéve az E-t mi az FI-nek a valószínűsége, akkor a base tétel azt mondja, hogy ezt úgy lehet csinálni, hogy veszem az E feltéve FI szer PFI-t, elosztom a PE-vel, amely PE-t a teljes valószínűség tétellel írom ki, tehát summa PE feltéve FI szor PFI. Ez tehát a base tétel. És akkor definiáltuk az események függetlenségét. E és F események függetlenek akkor, hogyha az együttes előfordulások valószínűsége az a valószínűségek szorzata. Amennyiben a feltételes valószínűségek léteznek, akkor ez ekvivalens volt azzal, hogy az E feltéve F valószínűség az nem függ az F feltételtől, illetve az F feltéve E valószínűség nem függ az E feltételtől. Jó, és akkor innen látjuk, hogy ez tényleg valami függetlenségi dolog. Volt egy példánk, az első eseményünk az E az az volt, hogy a két kockával dobva az első kocka 3-as mutat, a másik eseményünk F az volt, hogy két kockával dobva a második kocka 4-es mutat, a harmadik eseményünk a G az volt, hogy az összeg 7. Az, hogy az E és az F függetlenek, az triviális, egyszerűen a definíció. Tehát feltétlenül, hogy az első kocka valamit mutat, az teljesen világos, hogy a második valószínűségei nem változnak. Az, hogy az E és a G függetlenek, vagy az F és a G függetlenek, ezt láttuk, ezt megnéztük. Megnéztük a definíció szerint, hogy hányféleképp fordulhat elő az, hogy E és G, mi a valószínűsége neki, per hányféleképp fordulhat elő a G, és kijött, hogy ez ugyanaz, mint a PE. Jó, tehát ezt láttuk a múlt óra végén. Na most az a kérdés, hogy ezek függetlenek-e, tehát ez a három esemény, tehát most már kezdem az új részt. Abban a példában az a kérdés, hogy az E, az F meg a G azok függetlenek-e. És erre egy részleges választ láttunk, a részleges válasz megtévesztő. Láttuk azt, az előbb mondtam, hogy páronként ők függetlenek. Láttuk, hogy páronként függetlenek. Ez mit is jelent? Hogy vesszük akármelyik kettőt, egészség, az E és az F-et például, akkor azok függetlenek. Vesszük az E-t és a G-t, függetlenek. Bármelyik kettőt veszem, azok függetlenek. De, itt van egy nagy de. Azt akarom kérdezni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a legegyszerűbb eset G feltéve az EF-et. Tegyük fel, hogy az E és az F is, ugye nem írok közé semmit, az mindig metszet. Tehát tegyük fel, hogy E és F megvalósult. Vagyis tudom, hogy az első kocka 3, a második 4. E feltétel mellett mi a G-nek a valószínűsége? Hát teljesen nyilvánvaló redukált eseménytérrel például, hogy ez 1. És mi a G-nek a valószínűsége, csak úgy önmagában, szerintem ezt is láttuk a múltkor, 6 féleképp dobhatok 7-et összegnek, tehát ez 6 per 36, azaz 1 hatod. Mit látunk? Hogy lehet, hogy a G független az E-től, lehet, hogy a G független az F-től is, de a G az nem független az EF-től. Oké? Tehát a G az EF-től nem független. Úgyhogy megdöbbentő dolog derült ki, hogy a páronkénti függetlenség ez nem elég erős. Ez nem elég erős tulajdonság. Ez a három esemény, ez páronként független, de azt látjuk, hogy a három esemény együtt az nem független, mert például a G nem független az EF-től. Úgyhogy a definíciója a függetlenségnek a következő definíció. Három esemény, EF és G, függetlenek akkor, hogyha következők igazak, a PEF az egyenlő PSR PF. Oké, hát ezt láttuk. A PEG egyenlő PSR PG, ezt is láttuk. És a PFG egyenlő PF PG. És hát ezt is láttuk. Valamelyiket e kettő közül láttuk, a másik teljesen ugyanúgy megy. És most jön a lényeg, és a PEFG, annak a valószínűsége, hogy mind a három megvalósul egyszerre, az PE szer PF szer PG. Három eseményt akkor nevezek függetlennek, néha oda szokták mondani, hogy teljesen független, ide is írom. Néha, hogy megkülönböztessék a páronkénti függetlenségtől, néha odaírják, hogy teljesen független. Hogyha páronként független, ez ugye ez a három állítás, és az összes, mind a háromnak a megvalósulásának a valószínűsége, az a valószínűségek szorzata. És akkor lássuk a példánkat. Vajon a példában, ugye ezeket láttuk. Tehát volt a példa, volt ez az előbbi példa a kockadobással, a páronkénti függetlenséget láttunk. Kiírom, páronkénti függetlenség az megvolt, tehát ezt a hármat, ezt láttuk, ezt viszont nem láttuk, és hát nyilván ez nem lesz igaz. Nézzük meg, hogy mi a helyzet, ezzel igaz-e. Mi az EFG esemény? E metszet, F metszet, G az micsoda? Az első kockával 3-at dobtam, és a második kockával 4-et dobtam, és az összeg 7. Mi ennek a valószínűsége? Hogy? Mi ennek a valószínűsége? Ez ugyanaz, mint az EF-nek a valószínűsége. Tehát egy esetben történik ez meg, ugye 3-4 párt kell dobnom, egy esetben történik meg a 36-ból. Ennek a valószínűsége az 1/36. Oké? Okay? És mi a PE? Hát láttuk, hogy 1/6, természetesen ez világos. Ez is 1/6, ez nem teljesen triviális, de ezt is láttuk, hogy 1/6. Igaz-e, hogy a PEFG egyenlő a PSR, PFSR, PG? Nem igaz. A bal oldalon az van, hogy 1/36, a jobb oldalon pedig az van, hogy 1/6, 1/6, 1/6. Ezek nem egyenlőek, tehát a példában, a mi példánkban, ugye a példa az innen van, a mi példánkban az E és az F, EFG az nem függetlenek. Tehát a fenti EFG azok nem függetlenek. Páronként függetlenek, de összességében vagy teljesen ők nem függetlenek. A függetlenség az erősebb dolog, mint a páronkénti függetlenség, és nem teljesül ebbe a példában. Ezek alapján nem meglepő az, hogy az EF-et feltéve a G-nek a valószínűsége megváltozik. 1/6-ról 1-re. Mert nincs függetlenség. Jó? És akkor hadd mondjak egy egyszerű tényt. Egy Egy egyszerű tény következik, tegyük fel, hogy van három eseményem, akik teljesen függetlenek. Ekkor bármilyen kombináció, amit az egyik első kettőből csinálok, független a harmadiktól. Jó? Ez egy természetes dolog, és az ember várja, hogy ez így van. Minden értelmes függetlenség definíciótól ezt elvárja az ember. Tehát ha van három eseményem, ha EFG teljesen függetlenek, nem muszáj kiírni, hogy teljesen függetlenek, akkor az E, pontosabban azt mondom, hogy a G független, tetszőleges olyan eseménytől, amiben az E és az F szerepel csak. Tehát E és F tetszőleges kombinációjától. Kombináció alatt azt értem, hogy tetszőleges kifejezéstől, amiben E és F szerepel csak. Jó? Egy példát akarok csak mutatni, mely szerint, ha valaki ezt általánosan be akarja bizonyítani, akkor példa alapján talán be tudja. Például E és F uniója és G függetlenek. Lássuk, hogy ez hogy jön ki. Jó? Tehát itt egy példa. E unió F és G függetlenek. Tehát mit szeretnék látni? Szeretném látni, hogy E unió F metszete a G-vel ugyanaz, ennek a valószínűsége ugyanaz, mint PEF szorozva PG. Ugye ez mutatná függetlenséget. Hogy csináljam ezt meg? Hát vigyem be az uniót, milyen be a metszetet az unió alá, ugye ez a disztributivitás tulajdonság. Veszem az EG-nek az unióját az FG-vel, ez volt az első lépés, tehát a metszetet bevittem az unió alá. Az két esemény uniójáról tudjuk, Cita formula megmondta, hogy azt hogy kell kiszámolni. És itt egy fontos megjegyzés, hogy vajon kizáró ez a két esemény? Általában nem. Sőt, általában független események nem tudnak kizáróak lenni, eltekintve ilyen teljesen patológikus példától, illetve kizáró események általában nem tudnak függetlenek lenni. Tehát a kizáróság és a függetlenség, ezt néha összekeverik, ez két teljesen különböző dolog. Oké? Sőt, általában nem is szokott egyszerre teljesülni. Tehát itt semmiféle olyasmire nem lehet gondolni, hogy ez esetleg az összege lenne a PEG-nek meg a PFG-nek. Nem, mert ezek általában függetlenség, ezek nem tudnak kizáróak lenni. Jó? Tehát itt figyelni kell, hogy nem kizáróságról beszélünk, hanem függetlenségről beszélünk. Ezért erre, meg erre az eseményre a két eseményes szita formulát használni kell. Ami úgy kezdődik, hogy vegyük a két esemény valószínűségének az összegét, és vonjuk ki a két esemény metszetének a valószínűségét. Tehát az EG-t elmetszem az FG valószínűséggel. Persze a G-t nem kell kétszer metszeni, elég egyszer metszeni, úgyhogy ez ugyanaz, mint az EFG. Most jövök rá a függetlenséggel erre a kifejezésre. A PEG, a függetlenség miatt az PSRPG. A PFG, a függetlenség miatt az PFSRPG. És a függetlenség további része az, hogy a hármas szorzatnak a valószínűsége, hármas metszet valószínűsége is szorzatra esik. Tehát ide azt kell írni, hogy PE, PF, PG. Itt kihasználtam a páronkénti függetlenséget, és kellett a teljes függetlenség is. Tehát kellett az, hogy a PEFG az egyen PE, PF, PG. Tehát itt volt a függetlenség. És akkor most már nem nehéz a dolgot befejezni, ki kell emelni a PG-t, ami persze megvan az összes tagban, és onnan kezdve egy szita formula megint visszafelé adja az eredményt, tehát ide az van írva, hogy PE meg PF minusz P EPF, és az egészből kiemeltem egy PG-t, és akkor az első lépésem az, hogy most megint a függetlenséget használom, ezúttal az E és az F függetlenségét, ami azt mondja, hogy a PEPF az ugyanaz, mint a PEF. Itt megint a függetlenség. És ha ez így van, akkor itt megint egy szita formulát használok két eseményre, az erre meg az F-re. Ez tehát PE unió F. Úgyhogy ide azt kaptam, ez volt a szita. Úgyhogy itt azt kaptam, hogy PE unió F szer PG, és kész vagyok. Megmutattam, hogy az E unió F és a G azok független események. És akkor ezek alapján mindenki érzi talán, hogy bármilyen kombinációt csinálok az E-vel és F-vel, azokat a megfelelő halmazelméleti ügyeskedéssel metszetekre vissza tudom írni. Metszetekből ki tudom emelni a PG-t, vagy esetleg a G-nek a komplementum valószínűségét. Utána ugyanazokat a halmazelméleteket visszacsinálva megkapom a függetlenséget. Jó? Úgyhogy ez általában igaz, nem, ez nem egy bizonyítás természetesen, de higgyük el, hogy általában igaz, hogy bármilyen, hogyha teljes függetlenség van, akkor bármilyen kombináció az E-nek és az F-nek független a G-től. És persze lehet permutálni az állítást. Íme az általánosítás, definíció. Tegyük fel, hogy van véges sok eseményen, mit jelent az, hogy ők függetlenek? Definíció. Ha E1, E2, EN események, azt mondom rájuk, hogy függetlenek, vagy néha azt mondják, hogy teljesen függetlenek, tehát nem muszáj kimondani, hogy teljesen, mert akkor automatikusan úgy értem, de azért odaírom. Tehát teljesen függetlenek, vagy csak simán függetlenek, hogyha minden I1 kisebb I2, stb. Kisebb IR, kisebb egyenlő N-re veszem az megfelelő E eseményeket, és a P, E, I1, EI2, EIR az egyenlő a szorzata a valószínűségeknek. Természetesen minden R 1-től N-ig, 2-től N-ig, ugye egyre nem különösebben érdekes. Minden R 2-től N-ig, és minden olyan indexekre, R darab indexre, amik 1 és N között vannak. Igaz az, hogy a metszet valószínűsége szétesik szorzatra. Mindenki látja, hogy n egyenlő 3-ra, ez ugyanaz a definíció, mint ami fönt van. Amikor az R 2, akkor minden, akkor páronként függetlenséget követelek meg, és amikor az R 3, akkor az, hogy az EFG valószínűsége egyenlő PEPFPG. Jó? És természetesen lehet ezt végtelenre is csinálni, tehát hogyha ez itt nincs, hanem végtelen sok eseményre akarom ezt megkövetelni, végtelen sok eseményre. Azt mondom, hogy végtelen sok esemény független, hogyha minden erre, ezt lehetett volna fehérrel is írni, minden erre, nyilván pozitív egész, lilával is minden erre, és minden I1, I2, stb. Számra, de most nincs felső korlát, ez igaz. Jó? Tehát végtelen sok esemény akkor független, hogyha bármennyi eseményt bárhogyan kiveszek, akárhány véges darab eseményt kiveszek, metszetek valószínűsége szorzat. Akkor mondom, hogy végtelen sok esemény független. És akkor akarok most mondani néhány egyszerű példát, csak hogy egy kicsit érezzük a függetlenséget. Amíg a tábla leereszkedik hozzánk, a függetlenségre egy megjegyzés. A függetlenség vagy nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz. Ez így szokott lenni. Nagyon könnyű akkor, amikor azt mondom, hogy veszek független dolgokat, például két független kockadobást. Az E és az F abban a példában az nagyon könnyű volt, hogy függetlenek, mert egyszerűen úgy van definiálva. nagyon nehéz is szokott lenni, amikor a függetlenség előkerül, az általában egy meglepetés, és általában egy pozitív meglepetés, mert az hasznos dolog. Például az, hogy az E és a G függetlenek ebben a példában, az egy nem triviális állítás. Azért egy kicsit dolgozni kellett, persze a példa nagyon egyszerű, úgyhogy a munka se volt nagyon vészes, de általában, majd amikor komolyabb valószínűségszámítással találkozik az ember, és véletlenül függetlenség van, akkor az általában nem egy egyszerű dolog következménye, hanem valami különleges szimmetria, vagy valami különleges tulajdonság annak a modellnek, amit az ember vizsgál. Függetlenség mindig nagyon hasznos, tehát ha bármiről kiderül, hogy független, az mindig egy öröm. Az nagyon sokat segít. Íme a következő példa. Itt egy példa. N darab független és azonos kísérletet végzünk. Most már mindenki érti, mi az, hogy független kísérlet. Az, hogy az egyik kimenetele független a másiktól. Független, azonos kísérletet végzünk. Azonos alatt azt értem természetesen, hogy a kísérlet maga azonos, a kimenetel az persze nem, csak a kísérlet, amit csinálunk, az ugyanaz. Azonos kísérletet végzünk, és a kísérletek azok nagyon egyszerűek, mindegyik sikerül vagy nem sikerül, P, illetve 1 minusz P valószínűséggel. Jó? Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, mindegyik P valószínűséggel sikerül, és 1 minusz P valószínűséggel nem sikerül. Ezek ilyen egyszerű kísérletek. Lehet nyugodtan fejírás sorozatra gondolni, tehát dobok egy cinker térmével, P valószínűséggel fejet fog mutatni, 1 minusz P valószínűséggel írást. Következő kérdéseim vannak. Első kérdésem, mi a valószínűsége az annak, hogy pontosan K darab sikerül? K az természetesen egy egész 0 és N között. Ugye N kísérletből 0-tól N-ig bármennyi tud sikerülni. A P-ről felteszem, azt nem írtam ide, felteszem a P-ről, hogy se nem 0, se nem 1. Tehát szigorúan 0 és 1 között van. Mi a valószínűség annak, hogy egész pontosan K darab kísérlet sikerül? Erre van itt egy nagyon fontos szabály, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Tegyük fel, legyen az N az egyszerűség kedvéért 5, legyen a K az egyszerűség kedvéért 2. Hogy tud 5-ből 2 sikerülni? Hát például tud úgy sikerülni 2, hogy az első 2 sikerül. Jó? Tehát ez egy példa. Sikerült az első 2 kísérlet. Mi ennek a valószínűsége? Ennek a valószínűsége, hát annak a valószínűsége, hogy az első rögtön sikerül, az P. Aztán, hogy a második is sikerül, az megint P. Aztán, hogy a következő nem sikerül, az 1 minusz P, és azért szorozgatom itt össze, mert függetlenek. Tehát az fontos, hogy ezek független kísérletek. Ezért szabad összeszorozgatni a valószínűségeket. Itt tartottam a harmadiknál, annak a valószínűsége, hogy negyedik nem sikerül, az 1 minusz P, és hogy az ötödik nem sikerül, az is 1 minusz P. Ennek az esélye tehát P négyzet, 1 minusz P a harmadikon. Ez egyfajta lehetőség arra, hogy az 5-ből 2 sikerüljön, de van egyéb lehetőség is. Lehet például az, hogy az első nem sikerül, de a második meg a harmadik igen. És sokféle lehetőség van, például az első sikerül, meg a negyedik, és a többi nem. Hányféle lehetőségem van összesen, tehát hányféleképp tud előfordulni ez a P négyzet 1 minusz P köb valószínűségű esemény, annyiféleképpen, ahányféleképpen az 5-ből ki tudom választani ezt a 2-t, ahol a siker megtörténik. Ez pedig 5 alatt a 2-féle lehetőség. Tehát annak a valószínűsége, hogy bármilyen sorrendben ez megtörténik, ez 5 alatt a 2. És akkor most visszatérek ide az általános esetre. Annak a valószínűsége, hogy N kísérletből pontosan K sikerül bármilyen sorrendben, az egy adott sorrendnek a valószínűsége P ad K-szor 1 minusz P ad N minusz K, de nem csak egyféleképpen lehet ezt csinálni, hanem N alatt a K-féle sorrendben is lehet csinálni, úgyhogy a válasz az N alatt a K, P ad K, 1 minusz P ad N minusz K. Jó? Ez majd nem sokára fontos lesz, talán még ma, vagy lehet, hogy jövő héten, ez egy fontos kifejezés lesz. És akkor a K megy 0-tól N-ig. Jó, ez volt az első rövid megjegyzésem. Most van itt egy egyszerű kérdés. Mi a valószínűsége annak, hogy mind sikerül? Mindegyik sikerül. Hát ez persze nagyon egyszerű, például ebből is következik. K egyenlő n-re. Azt kapom, hogy n alatt az n, ami 1. P ad n, azt leírom. És 1 minusz P ad n minusz 0, az pedig 1. Tehát annak valószínűsége, hogy n kísérletből mindegyik sikerül, az természetesen P az n-edikem. Na most, alkérdés. Mi a valószínűsége, hogy végtelen sok kísérletből az összes sikerül? Végtelen sok kísérletből az összes sikerül. Azt mondják, hogy nulla. P legyen szigorúan kisebb egynél. Az egyszerűség kedvéért. Akkor nulla. Miért? Miért nulla? Azt mondják, hogy nulla, de miért? Tehát azt mondják itt elő, hogy ennek a határértéke, n tart végtelenben, az nulla, igaz? Miköze ennek a határértékének ahhoz az eseményhez, hogy végtelen sok kísérlet sikerül? Vegyük észre, azért ez nem egy teljesen triviális kérdés. Nyilván érzése, persze, hogy nulla, az lesz a válasz, de itt azért egy kicsit dolgozni kell, nem sokat, de egy kicsit, mert azért az, hogy limeszeket hogy lehet pakolgatni, az itt nem egészen nyilvánvaló. Jó? Bevezetem az EI eseményt, ami az az esemény, hogy az első N kísérlet, mind sikerült. Bevezetem az EN eseményt, hogy az első N kísérlet mind sikerült. Mit tudok ezekről az EN-ekről? N megy, ugye 1-től végtelenik. Mit tudok ezekről az N-ekről? Pontosan, ez egy növekvő eseményrendszer. Hogy? Csökkenő. Meg lettem vezetve. EN az csökkenő. Lássuk miért is. Azt állítom, hogy az EN plusz 1 az része az EN-nek. Minden N-re. Ugyanis ha az első N plusz 1 kísérlet sikerül, abból következik, hogy az első N sikerült. Fordítva nem. Csökkenő eseményrendszer. Oké? Na most csökkenő eseményrendszerre volt egy tételünk. Valószínűség folytonossága. Csökkenő eseményrendszerre tudjuk azt, hogy a valószínűsége a limesz N tart végtelen EN-nek. Először is tudjuk azt, hogy ez az esemény, hogy limesz EN, ez értelmes, ez egyenlő a metszetével az EN-nek. Tudjuk, hogy ez értelmes. Másodszor azt is tudjuk, hogy csökkenő eseményekre ez felcserél a valószínűséggel. Oké, tehát kell az, hogy ez csökkenő, mert csökkenő eseményrendszerre szabad felcserélni a... Először is van limesz, másrészt szabad felcserélni a limeszt a valószínűséggel. És mi a limesze az EN-nek? Mi a limesze az EN-nek? Azaz mi a metszete az EN-nek? Az pontosan az, hogy mind sikerült. Tehát amire én kíváncsi vagyok, az, hogy az összes sikerül, az pontosan a metszet, vagy a limesz, az, hogy az összes sikerül, az pontosan a metszete az EN-nek. Minden N-re igaz az, hogy az első N sikerült. Jó? És most lehet azt mondani, hogy ezt viszont már tudom, hogy ennek a valószínűsége az N-ediknek, a valószínűsége az P ad N, és erről tudom, hogy ez nulla. Jó? Tehát persze az intuíció helyes, meg a válasz helyes volt, de van itt azért egy apróság. Van itt egy apróság, hogy azért kell a valószínűség folytonosság ahhoz, hogy ilyenekről tudjunk beszélni, hogy az összes esemény sikerül, és ennek mi a valószínűsége. Jó, akkor az a kérdésem, mi a valószínűsége annak, hogy N eseményből legalább egy sikerül. Tehát most azt akarom megkérdezni. Most megint visszatérünk a végesbe először. Mi a valószínűsége annak, hogy N eseményből legalább egy sikerül? Tehát most ugyanúgy n darab független azonos kísérletet végzünk, mindegyik P valószínűséggel sikerül. Mi annak a valószínűsége, hogy n közül legalább egy sikerül? Mi a valószínűség, hogy n kísérletből legalább egy sikerül? 1 mínusz annak a valószínűsége, hogy egyik sem sikerül. Ha valaki akarja, akkor gondolhat itt a De Morganre. Egyik sem sikerül, és annak mi a valószínűsége, hogy n kísérletből egyik sem sikerül? 1 mínusz p az n-ediken. Nem sikerül az első, nem sikerül a második, stb. 1 mínusz p az n-ediken. Ja? Na most, alkérdés. Végtelen sok kísérletet végzek, mi a valószínűség, hogy legalább egy sikerül? Így van. Tehát végtelen sok kísérletet végzek, végtelen sok kísérletből. Annak valószínűsége, hogy legalább egy sikerül, az pedig 1. Miért? Egy pillanat, az az volt, hogy mindegyik sikerül. Igen, talán ezt is lehet. Az, hogy mindegyik sikerül, annak a komplementere, az, hogy legalább egy nem sikerül. Itt meg valami olyasmit akarok kérdezni, legalább egy sikerül. Azt lehet csinálni pontosan, hogy veszük annak a komplementerét, és kicseréljük a sikert a nem sikerre, azaz a p-t az 1-p-vel. Ezt lehet csinálni. Jó? Vagy házi feladat, 0 pont, f-en annak az az esemény, hogy az első n közül legalább egy sikerült. Ez egy növekvő eseményrendszer. Van limesze, limesz felcsere valószínűséggel, tehát szabad venni ennek a limeszét, és ennek a limesze, amikor n tart végtelen, az pedig 1. Jó? Tehát ugyanúgy, mint az előbb, és akkor ebből ez a kérdés az a valószínűség folytonosságával megy, de lehet venni ott a komplementumot is, ahogy megegyeztünk, és akkor egy a valószínűsége. Ki az, aki? Ez egy híres törvény. Ez, aki ismeri, tudja, hogy hívják ezt a törvényt. Nem, ez nem a nagyszámok törvénye. Ezt úgy hívják, hogy Murphy törvény. Ami elromolhat, az el is romlik. Ez a Murphy törvény. Csak idő kérdése. Jó. No, akkor függetlenségről most mindenki sok szépet hallott. Akkor a következő programpont, még egy, ez lesz az utolsó rész, így az eseményeknél és valószínűségeknél, az az lesz, hogy feltételezzük a feltételes valószínűséget. Feltételezzük meg a feltételes valószínűséget. Tessék egy kicsit kapaszkodni, mert ez egy kicsit olyan érdekes lesz, hogy kemény lesz. A következővel indítok. Azt mondtuk, hogy rögzítek egy F eseményt, aminek a valószínűsége nem nulla. És azt mondtuk, hogy ez itt, ez egy jól nevelt valószínűség. Tehát ez tud mindent, amit a valószínűségnek tudni kell. Jó. És hát ezt most annyira megszerettem, ezt a jól nevelt valószínűséget, hogy el is akarom nevezni. Q-nak fogom elnevezni, ilyen dupla falu Q-nak. Egy Q valószínűsége az E eseménynek legyen az E feltéve F. Jó, tehát ez egy másik fajta valószínűség, QE legyen az E feltéve F, és akkor tudjuk, hogy ez a Q ez egy teljesen szabályos valószínűség. Ez tudja mindazt a három definiáló tulajdonságot, ami nekünk kell. És akkor az első kérdésem az az lesz, hogy mi van akkor, hogyha ezt a Q-t én meg akarom feltételezni? Én ezt a Q-t most meg akarnám feltételezni még egyszer. Jó? Mi lesz a QE feltéve a G-re? Hogy tudom egy ilyen feltételes valószínűségbe berakni, hogy tudok még egy feltételt, egy G-t? És most anélkül, hogy mondanám, felteszem, hogy minden, aminek pozitívnak kell lenni, az pozitív. Tehát felteszem, hogy ahol nullával osztanék, az ott nem nulla. Jó? Hát a válasz az, hogy a Q egy jól nevelt valószínűség, ő neki a feltételese, az definíció szerint a QEG per a QG, ez volt a feltételes definíciója a Q-ra nézve. Most visszaírom a Q-nak a definícióját ide. Akkor azt kapom, hogy P EG feltéve az F-et per P G feltéve az F-et. Most beírom azt, hogy mi eznek a definíciója. Ez a P EG F per P F, ez pedig a P G F per P F. Ugye a per PF az rögtön ki is esik, és csodák csodája, amit itt találtam, az egy feltételes valószínűség. Vettem az E-t meg a GF-et, és összemetszettem őket, annak megnéztem a valószínűségét, elosztottam a GF-nek a valószínűségével. Ez itt egy szabályos feltételes valószínűség, méghozzá az E-nek a feltételes valószínűsége a GF-re nézve. Úgyhogy tanulság... Egy feltételes valószínűséget, a Q-t, az önmagában egy feltételes valószínűség, úgy kell tovább feltételezni, hogy egyszerűen be kell írni az eredeti feltétel mellé az új feltételt. Jó? Tehát tanulság, hogyha egy feltételes valószínűséget még egyszer meg akarok feltételezni, itt van, hogy csak annyit kell csinálnom, hogy berakok még egy feltételt, a újabb feltételt beírom oda. Na akkor lássuk, hogy ez mire jó. Hát ez egy nagyon hasznos dolog, bár első pillanatban nem látszik rajta, ugyanis a Q például tudja a teljes valószínűségtételt is, mint minden rendes valószínűség. Úgyhogy most én fölfogom innen a teljes valószínűségtételt erre a Q-ra, és abból kijön valami jópofa dolog az F-re. A P-re. A P valószínűségre. Tehát. Tehát legyen a G egy esemény, és én szeretném felírni a teljes valószínűséget erre a Q-ra. Teljes valószínűség tétel erre a Q-ra a G-nek a segítségével. Azaz, E-nek a Q valószínűsége az ugyanaz, mint az E-nek a G feltételessel vett Q valószínűsége, szer a G-nek a Q valószínűsége, meg E-nek a G komplementum feltételevet valószínűsége, szer a Q G komplementum feltételevet valószínűsége. Eddig semmi érdekes nem történt, ezt már tudtuk. Az érdekes akkor történik, hogyha visszaírom, hogy a Q-k micsodák. A Q-k ugye az F-re vett feltételesek. A bal oldalon tehát az szerepel, hogy az E-nek a feltételes valószínűsége az F szerint, ez volt a Q, egyenlő. Q-ja az E-nek feltéve G-t, amit az előbb kiszámoltunk, hogy újabb feltétellel csak annyit kell csinálni, hogy be kell írni a feltételek mellé. Tehát ide az van írva, hogy E feltéve az FG-t. Ez volt a QE feltéve G. Ez meg van szorozva a QG-vel, tehát a G-nek a valószínűsége feltéve az F-et. A QG-nek a definíciója a G valószínűség feltéve az F-et. Meg ugyanezt végig kell csinálni a G komplementummal. Tehát a Q-t megfeltételezem még a G C-vel is, akkor E feltéve FG komplementum szorozva, itt pedig a G komplementumnak kell a Q valószínűsége, azaz G komplementum feltéve az F-et. És itt van a nagyon hasznos dolog, teljes valószínűség tétel tovább feltételezve, vagy feltételes valószínűségre, az E feltéve F-et ki lehet úgy számolni, hogy becsempészek a feltételbe egy extra eseményt, egy extra feltételt, ezt akkor meg kell szoroznom az így kapott valószínűséget az extra feltétel valószínűségével az eredeti feltétel mellett, meg becsempészem a G komplementumot is a feltételek közé, meg kell szorozni a G komplementum valószínűségével az eredeti F feltétel mellett. Ez jött ki. Nem? Absztrakt nonsensnek tűnik, de nagyon fontos és érdekes, értelmes dolog jön ki belőle. Ugyanis itt van az alappélda, és aztán persze sok más példát lehet erre mondani, de itt van az alappélda. Mindenki emlékszik a biztosítótársaságra és gipsziakabra, ugye? Tehát biztosítótársaság azt mondta, hogy 70% jó vezető, autóvezetésről mondta ezt, 30% rossz vezető, és a jó vezetők azok azt csinálják, hogy minden évben 0,2 valószínűséggel lesznek részesei balesetnek. Egészség. Minden évben. És a rossz vezetők azt tudják, hogy 0,4 valószínűséggel lesznek részesei minden évben egy balesetnek. És eddig a következő kérdéseink voltak, bejött Gipsy Jakab, a biztosító ügyfele, és először megkérdeztük, hogy mi a valószínűsége, hogy ő neki az első évben lesz egy balesete. Ez volt egy teljes valószínűségtétel. A második kérdés az volt, hogy hogy feltéve, hogy az első évben lett egy balesete, mi a valószínűség, hogy a második évben is lesz egy balesete? Nem. Mi a valószínűség, hogy ő jó vezető? Ez volt a kérdésünk. Tehát feltéve, hogy volt egy balesete, mi a valószínűség, hogy ő jó vezető? Ez egy base tétel volt, ezt is megcsináltuk. És akkor most fogom azt kérdezni, amit véletlenül az előbb mondtam. Feltéve, Gipsy Jakab egy új ügyfél, feltéve, hogy 2011-ben van balesete, mi a valószínűsége, hogy 2012-ben is lesz balesete? Ez az alapkérdés ebben a témakörben. Jó? És ez egy egész kicsit többet kell tudnunk a biztosítóról, mint amit eddig mondtunk. Ugye azt mondtuk, hogy egy adott évben 2/10, illetve 4/10 eséllyel lesz balesete a jó és rossz vezetőknek. Egy egész kicsit többet kell most mondanunk, eddig nem mondtuk, mert nem volt fontos, de most már fontos, hogy egy jó vezető minden évben egymástól függetlenül lesz 2/10 valószínűséggel balesetes, egy rossz vezető minden évben egymástól függetlenül 4/10 valószínűséggel lesz balesetes. Jó? Tehát eddig nem tettük hozzá azt a kis szót, hogy függetlenül, de most hozzátesszük, hogy minden évben egy adott vezető, ha jó, akkor 2/10 valószínűséggel, illetve ha rossz, akkor egy adott évben, minden évben függetlenül 4/10 valószínűséggel lesz balesetes. És akkor lássuk, hogy hogy tudjuk ezt ráhúzni a felső formulára, és most majdnem biztos vagyok benne, hogy azok az események, amiket EFG-vel fogok nevezni, azok nem ugyanazok, mint amiket korábban E és F-vel neveztem, ezért elnézést, de talán ezt mindenki el tudja most kódolni. Tehát megnézzük, hogy mi az, amit tudunk, és mi az, amit csinálni fogunk, hogy lehet ezt a fenti tétát használni. Mi a kérdés? A kérdés a következő, most csak rövidítve írom. Feltéve, hogy Gibbs Jakabnak van balesete 2011-ben, mi a valószínűsége, hogy Gibbs Jakabnak van balesete 2012-ben? Ezt akarom kiszámolni. És hogyha rá akarom húzni azt a fenti tételt, akkor innen látszik, hogy ez kell legyen az E, ez kell legyen az F. És hát persze, ha nem tudnám azt a tételt, akkor egy kicsit értetlenül állnék a dolog előtt, mert hogy hozom össze ezt a kettőt azokkal az adatokkal, ami meg van adva? Hát ott a fenti tétel. Fenti tétel, még egyszer leírom, azt mondja, hogy PE feltéve FG szer PG feltéve F, meg PE feltéve FG komplementum PG komplementum feltéve F, ezt mondta a tétel. És akkor most kéne egy csöppet gondolkodni, hogy mi is van ideírva. Mi a G először is? Hogy jó vezető vagy rossz vezető. Tehát nyilván úgy érdemes használni ezt a dolgot, hogy a G az az esemény, hogy Gibbs Jakab egy jó vezető. Jó? És akkor lássuk, hogy mit lehet ezekről a dolgokról mondani. Mi a valószínűsége annak, hogy PE feltéve FG-t? Írjuk ki, hogy mi van ide írva. Mi a feltételes valószínűsége tehát annak, hogy Gibbs Jakabnak balesete lesz 2012-ben, egyre rövidebben írom ezeket a dolgokat, feltéve, hogy Gibbs Jakabnak balesete van 2011-ben, és Gibbs Jakab egy jó vezető. Ez tehát az E feltéve FG. Mi a valószínűsége, hogy baleset lesz 2012-ben, feltéve, hogy volt 2011-ben, és Gibbs Jakab jó vezető. És akkor azt mondjuk erre, hogy kedves uraim, ha tudjuk azt, hogy jó vezető, akkor nem érdekes, hogy mi volt 2011-ben. A biztosító modelljének része az, amit eddig nem hangsúlyoztunk, de most fontos, hogy feltéve a jó vezetőt, minden évben egymástól függetlenül történnek a balesetek. Tehát azt mondjuk, hogy ez ugyanaz, mint az, hogy Gibbs Jakabnak balesete lesz 2012-ben, ami E, feltéve, hogy ő egy jó vezető, ami G, és erre itt nincs szükség. Erre nincs szükség a feltételek között, mert ha már tudom, hogy jó vezető, akkor már nem érdekel, hogy volt-e balesete. Jó? Ez, ami ide van írva, hogy erre nincs szükség, ezt egy kicsit szebben úgy mondják, hogy feltételes függetlenség. Pontosabban az E és az F, E és F feltételesen független a G feltétel mellett. Jó? Ami még egyszer azt jelenti, hogyha tudom, hogy a G bekövetkezett, akkor már mindegy, hogy ott van-e az F még a feltételben, vagy nincs. Az erre nézve. Jó? Ha tudom, hogy ő jó vezető, akkor már nem érdekel, hogy 2011-ben volt a balesete. Ez a feltételes függetlenség. Jó, na most, természetesen ugyanezt el fogom mondani a másik tagnak a E feltéve FG komplementum valószínűségére. Hadd ne írjam ki ugyanezt. Mi a valószínűsége, hogy lesz baleset 2012-ben, feltéve, hogy volt 2011-ben, és ő egy rossz vezető. És a válasz az, hogy rossz vezetők minden évben egymástól függetlenül csinálják a baleseteket. Tehát ha tudom, hogy rossz vezető, akkor erre itt nincs szükség. Tehát a válasz ugyanúgy, mint az előbb az, hogy ez ugyanaz, mint a PE feltéve G komplementumot, azaz E és F feltételesen független, nem csak a G, hanem a G komplementum feltétel mellett is. Jó? Ez egy független, tehát ezt külön rögzíteni kell, hogy a rossz vezetők is egymástól függetlenül csinálják a baleseteket évente. Rendben? Ez is tehát egy feltételes függetlenség, a G, illetve a G komplementum feltétel mellett is az E és az F függetlenek. Jó? És akkor, hát a többit azt már tudjuk, a P G feltéve F, mi a valószínűsége, hogy ő jó vezető feltéve, hogy volt neki egy balesete 2011-ben, ezt már kiszámoltuk egy B-szer, ezt a múlt órán megcsináltuk múlt héten. Erre azt mondtuk, hogy ez ugyanaz, mint a PF feltéve G-t, szorozva P, hogy csináltuk ezt G-vel, elosztva az F valószínűség, amit egy teljes valószínűséggel írtunk ki. Tehát ez már volt, ezt már csináltuk. G komplementum, PG komplementum, ez már volt múlt héten. Jó? És akkor ebből is mindent tudunk persze. És végül a P, ugye mi kell még, ott a jobb szélén van egy G komplementum feltéve F, ez is volt, ez ugyanaz. Ezt úgy írom, megint csak base tétellel, hogy F feltéve G komplementum szor PG komplementum, per az F-nek a valószínűsége meg ugyanez. F feltéve G, PG, meg F feltéve G komplementum, PG komplementum. Aki nem látja a nevezőt, ugyanaz, mint az egyen fölötti nevező. Jó? És akkor innen mindent tudunk, tehát a válasz akkor, a válasz az a következő, az E feltéve az F-et, az egyenlő a PE feltéve FG-t, amiről tudjuk, hogy ugyanaz, mint a PE feltéve G. És hát mennyi az E feltéve G valószínűség? Ha tudom, hogy ő jó vezető, akkor lesz neki egy balesete 0,2 valószínűséggel. Ez meg van szorozva ezzel, amit a múlt héten kiszámoltunk, ugye a G feltéve F-et, tehát annak a jobb oldalát írom most ki. Annak a jobb oldalát írom ki. Ez ugye 0,2 az innen jött. Az innen jött. A PG feltéve F az itt van. Ezt most gyorsan leírom még egyszer. F feltéve G az megint csak 0,2. Szorozva a G, hogy a jó vezető az 0,7. Per 0,2 szor 0,7. Meg F feltéve G komplementum az 0,4 × 0,3. Jó, ez az első fele, plusz. Most jön a második tag. E feltéve FG komplementumot. Az ugyanaz, mint az F feltéve G komplementum valószínűség. Hogyha ő rossz vezető, akkor lesz neki balesete 4/10 esélye. Tehát 0,4 × és ezt az alsó sort kell oda a legvégére írnom, G komplementum feltéve F, ami pedig 0,4, hogy lesz balesete feltéve rossz vezető, ször rossz vezető, per 0,2 × 0,7, meg 0,4 × 0,3. Ez a válasz. És még egyszer mondom, hogy ezeket a múltkor kiszámoltuk, és ezekből lettek valami számok a múltkor. Mennyik voltak? 0,26. És akkor ez meg persze egy mínusz annyi, tehát 0, mennyi kell legyen ez? 74 talán. Jó? 0,26 volt ez bennünket, látok. Egy pillanat, türelmet kérek. Nem, azok másik számok voltak azok. A nevező volt 0-26. Maguk az egész valószínűségek, hogy ő jó meg rossz vezető, az nem annyi volt, szerintem az 0-54 és 0-46, nem? Azt hiszem, hogy az 0-54 volt, tehát az egész, ez az egész itt, ez 0-54, illetve 0-46 volt, ha jól csalódom. Jó, tehát ez volt. Tehát aki akarja, ki is számolhatja, persze. És akkor az egésznek, így köszönöm, az egészből az lesz, hogy 0,29. Oké? Tehát, nem lesz még, hogy volt egy balesete, attól ő még nem lesz automatikusan rossz vezető, tehát nem lesz 0,4 a valószínűsége annak, hogy lesz még egy baleset, de azért jó vezetőtől is már eltávolodtunk, tehát nem is lesz 0,2, sőt, attól is egy kicsit rosszabb, mint amikor ő először besétált az ajtón. Amikor először besétált az ajtón, akkor a teljes valószínűség 0,26-ot adott egy balesetre. Az volt a 0,26. Jól nézzem. Annál egy kicsit rosszabb lett a helyzet. Lett egy balesete, az egy kicsit eltolta az arányokat afelé, hogy ő rossz vezető. És ez egy kicsit rosszabb lett a helyzet. Rendben? Természetesen a 0,2-nek és a 0,4-nek még mindig egy súlyozott átlaga van itt, mint egy teljes valószínűségben. Csak éppen mi változott? A jó vezető valószínűsége 0,7 helyett most már 0,54-re csökkent az első baleset után, és 0,46-ra nőtt a rossz vezető valószínűség az első baleset után. Ha valaki egy héttel ezelőtt megkérdeztem volna, hogy lett egy balesete, mi a valószínűsége lesz még egy, nyilván azt mondta volna, hogy az első baleset után nézzük meg, hogy ő most jó vagy rossz vezető, és pont ezeket számoltuk ki. És akkor ezzel csináljuk egy teljes valószínűséget. Oké? Okay? Ez az egyszerű és észszerű dolog. Tehát, hogyha valakit megkérdezek, ahelyett, hogy itt elmondtam ezt az absztrakt mindenfélét, ahelyett megkérdeztem volna, hogy na, józan ésszel mi a valószínűség, volt egy baleset, mi a valószínűség, lesz még egy, akkor azt mondta volna, hogy a jó vezető, rossz vezető cseréljük ki arra, amit egy baleset után tudunk, tehát 0,54, illetve 0,46-ra, és azzal súlyozzuk meg a 0,2-t, 0,4-et. Ez lett volna természetes dolog. Most azt is látjuk, hogy hogy lehet ezt kicsit megtámogatni, hogy tényleg ezt kell csinálni. Nem? Tehát ez egész absztrakt nonsens. Ez végül is arra jött ki, hogy az intuíciót, ami természetesen jó, azt egy kicsit megtámogassuk. És akkor most jön még egy utolsó kérdés a példával kapcsolatban. Láttuk, hogy az E és az F feltételesen függetlenek. Hogyha felteszem, hogy jó vezető, akkor E és F függetlenek. Ha felteszem, hogy rossz vezető, E és F függetlenek. Azt akarom kérdezni, hogy az E és az F események csak úgy függetlenek-e? E és az F események függetlenek-e? Tehát feltételes függetlenséget láttuk. Kérdés az, hogy az E és F függetlenek-e? Hogy lehet ezt eldönteni? Itt egy jó módszer, hogy eldöntsük. Vajon F-fel megfeltételezve az E-t, ugyanazt kapom E, mint feltétel nélkül. F-fel megfeltételeztük, és az lett, hogy 0,29, most már 0,29. Feltétel nélkül, ezt még kiszámoltuk múlt héten, gipszek a bejön az utcáról, mi a valószínűsége, hogy lesz egy balesete. Erre az jött ki, hogy 0,26. Egy héttel ezelőtt. Egyenlő a kettő, nem egyenlő. Tehát az E és az E, az E és az F, azok nem függetlenek. Feltéve, hogy jó vezető, akkor függetlenek. Feltéve, hogy rossz vezető, akkor is függetlenek. De nem teszek föl semmit, akkor nem függetlenek. Miért nem függetlenek? Mert van egy közös ok a háttérben, ami egyszerre növeli a valószínűségeiket. A közös ok az, hogy ő jó vezető vagy rossz vezető. Ha ő jó vezető, akkor egyszerre lesz kisebb a valószínűség az E-nek és az F-nek. Hogyha ő pedig rossz vezető, akkor egyszerre lesz nagyobb a valószínűség E-nek és az F-nek. Tehát a jó és rossz vezető feltétel nélkül az E és az F nem függetlenek. Egy nagyon fontos dolog, és ezt tessék jól észben tartani, mert sokszor el szokták tolni, ha van egy közös oka háttérben, két esemény mögött, ami egyszerűen növeli vagy csökkenti az ő valószínűségeiket, akkor csak feltételes függetlenség szokott lenni, de összességében nem szokott függetlenség lenni. És itt sincs függetlenség. Jó? Tehát csak feltételes függetlenség van, összességében nincs függetlenség. Jó. Azt hiszem, hogy ez most már mindenkinek tiszta, elég rendesen nagyon lett ragozva. Úgyhogy én áttérnék most már egy következő programpontra. Idáig is azt gondolom, hogy sok szépet és érdekeset láttunk, de amitől igazán szép lesz a valószínűségszámítás, és igazán érdekes, az talán a valószínűségi változóknak a fogalma. Úgyhogy most elkezdek valószínűségi változókról beszélni. Valószínűségi változók. És rögtön ide is írom, hogyha annyit mondok, hogy VV, az ezentúl azt fogja jelenteni, hogy valószínűségi változó. Jó? Egészség. Először mondom az absztrakt definíciót, hogy mindenki elborzadjon. Tehát van egy omega FP valószínűségi mező. Erről volt szó az elején, és nem fogom ezt az absztrakt dolgot nagyon használni, csak hogy legyen egy háttér. Omega volt a teljes eseménytér, az F az a szigma algebra, amiben laknak az események, és a P a valószínűség. Jó? A valószínűségi változó, tehát ezen az X valószínűségi változó, most meg kiírom, egészség, valószínűségi változó egy omegából valósba menő mérhető függvény. Ez a valószínűségi változó. Oké? Okay? És akkor ezt próbáljuk meg lefordítani magyarra. Szóval ez mit jelent? Az omega az a teljes eseménytér, végzek valami bonyolult kísérletet, és annak van sok lehetséges kimenetele, ezek vannak az omegában. Az X az a kísérlettől függő véletlen mennyiség. Hogyha valaki megmondja nekem, hogy a kísérletem hogy sikerült, magyarul megmondja nekem, hogy milyen elemi esemény jött ki a kísérletből, melyik kis omega jött ki, akkor az X ahhoz hozzárende egy valós számot. Magyarul az X az lényegében egy mérés az én kísérletemről, egy függvénye a kísérletemnek. Tehát igazából az X az egy véletlen szám. X az egy véletlen szám, egy függvénye annak, hogy az én kísérletemből mi jött ki. Például megszámoltam, hogy hányszor dobtam írást, amikor 10-szer dobtam fel egy érmét. Jó? Ez egy véletlen szám. Mi az, hogy mérhető? Mi az, hogy mérhető függvény? És még egyszer mondom, hogy ebben nem fogunk nagyon belemenni, mert nincs rá szükségünk, csak hogy háttérként azért ott legyen. Mit jelent az, hogy egy függvény mérhető? Először is kell két szigma algebra a két oldala között. Az R-re nyilván a Borel szigma algebrát fogjuk tekinteni, tehát a nyílt halmazok által generált szigma algebrát. Hát az valószínűségi mezőn meg megvan a szigma algebránk, az az F. Egy függvény akkor mérhető, hogyha a szigma algebra beli halmazoknak az ősképe a szigma algebrában van a kiinduló halmazom. Tehát mérhetőség azt jelenti, és nem akarok ezzel senkit nagyon elriasztani, és nem is fogjuk használni, csak hogy meglegyen, hogyha a B az egy Borel szigma algebra beli, ha a B az egy Borel szigma algebra beli halmaz, opa, Borel, azt akartam írni, szigma algebra beli halmaz, akkor az X inverze, ami persze nem biztos, hogy egy függvény, az X inverze a B-n, az benne van a szigma algebrában. Jó, ezt jelenti a mérhetőség. Fordítsuk le magyarra. Tegyük fel, hogy én felteszek egy értelmes kérdést erről az X-ről. Mi a valószínűség, hogy kisebb, mint 5? Ez egy értelmes kérdés, ami azt értem, hogy a kisebb, mint 5 halmaz, az egy Borel mérhető halmaz. Akkor ehhez hozzárendel az X egy eseményt. Magyarul ezen a valószínűségi mezőn egy értelmes dolog azt megkérdezni, hogy mi a valószínűség, hogy az X kisebb, mint 5. És hát a Borrell szinmagábrában azért több minden van ennél. Például megkérdeztetem azt, hogy mi a valószínűsége, hogy 5 és 6 között van. Ez is benne a Borrell szinmagábrában. Ez is egy értelmes kérdés a valószínűség számításban, ha az X egy valváltozó. És hát ennél nyilván sokkal több minden benne van. Magyarul ez a háttér megadja nekem azt a lehetőséget, hogy értelmes kérdésekre tudok értelmes választ adni a valószínűségi mezőn. Jó, tehát ez a lényeg, hogy értelmes kérdéseket tehetek fel az X-re vonatkozólag, és azoknak lesz valami valószínűsége. Na, akkor ennyit az abstrakt nonsense-ről, és akkor mutatok kézzel-lábbal fogható példákat, tehát olyat, ami tényleg ilyen fölfogható. Például 3 szabályos érmét dobok. 3 szabályos érmét dobok. Legyen az X a kapott fejek száma. Jó? 3 szabályos érmény dobva, legyen az X a kapott fejek száma. Amikor egy valószínűségi változót az ember bevezet, például ezt, akkor mindig 2 kérdés van. Az első kérdés, hogy mik a lehetséges értékei az X-nek. Ez a legfontosabb. Válaszoljuk meg, mik a lehetséges értéke az X-nek. Dobok 3 érmét, hány fejet tudok dobni? Hát tudok 0 fejet dobni, tudok 1 fejet dobni, 2-t vagy 3-at. Ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A második kérdés, hogy mik a megfelelő valószínűségek. Tehát, mi annak a valószínűsége, hogy az X az 0? 3-szor dobok, mi a valószínűsége, hogy 0 darab fej jön ki? Hát mind a 3 írás lett. Mi a valószínűség, hogy 3 független érméből mind a 3 írás lett, szabályos az érme? Hát 1-2-1-2-1-2. Jó? Tehát az X egyenlő 0 valószínűség az 1-2-1-2-1-2 és 1/8. Mi a valószínűsége annak, hogy az X az 1? 3 szabályos érmét dobok, mi az esélye annak, hogy pontosan 1 lesz fej? Hát nem 1/8, 3/8. Volt az előbb az a példánk, hogy mi a valószínűség annak, hogy N kísérletből pontosan K sikerül, és megegyeztünk abban, hogy amikor a szomorú fejek elől voltak, nem, hátul voltak, annak a valószínűsége volt P a K-adikon, szóval 1-P az N-K-adikon, de lehettek akárhol a szomorú fejek, vagy a vidám fejek, és ezért volt egy kombinatorikus faktor az elején. Konkrétan itt 3 alatt az 1, hogy hol van az a bizonyos fej, szer, 1/2 az elsőn, és 1/2 a másodikon, és ezt most már direkt így írom, 1/2 az elsőn reprezentálná a P az első valószínűséget, 1/2 a másodikon az 1-P az 3-1. Jó? És persze ez 3/8. Túl van ragozva. Mi a valószínűség, hogy X egyenlő 2, pontosan 2 darab fejet dobok, hát pontosan ugyanígy, az is 3/8. És mi a valószínűsége annak, ezt már másik táblára írom, mi a valószínűsége annak, hogy 3 fejet dobok? Mit jelent az, hogy kizásos alapon? Minden mást összeadtam, kaptam belőle 7/8, tehát hiányzik 1/8, és kimondta, hogy a valószínűség összege 1.
Hát más nem lehet.
Más nem lehet, és hogy hívtuk ezt a tételt? Teljes eseményrendszer. Tehát teljes eseményrendszert alkotnak ezek a változók. Kicsit még táblázunk. Ezt lejjebb, följebb. Tehát, annak a valószínűsége, hogy az X az 3, az 1/8 kell legyen, és például kizárásos alapon ez látszik, ezt mindjárt kidészletezzük egy kicsit. Persze, hogy triviális, hát ilyen egyszerű dolgok vannak. Tehát X egyenlő 3 valószínűsége, az pedig 1/8. És akkor tettük azt az érdekes megfigyelés, hogy ennek az összege az 1. Jó? Na most, ime egy definíció, mielőtt ezt a megfigyelést egy kicsit kirészletezem, ime egy definíció, az X valószínűségi változó. Az X valószínűségi változó az diszkrét, úgy hívják, hogy diszkrét, hogyha legfeljebb megszámlálhatóan végtelen sok értéket, tehát így írom, hogy megszámlálható, egészség, megszámlálható van, nem sikerült? Megszámlálható, de sikerült. Megszámlálhatóan sok értéket vehet föl. Jó? Megszámlálhatóan azt értem, hogy megszámlálhatóan végtelen, tehát véges vagy megszámlálhatóan végtelen. Ez alatt ezt értem. Ekkor nevezek egy valószínűségi változót diszkrétnek. Mi az, hogy megszámlálhatóan végtelen? Meg lehet számozni, meg lehet szépen sorrendben föl lehet írni a lehetséges értékeket. Ezt úgy fogom írni, hogy a lehetséges értékei x1, x2, x3, stb. Vagy véges sok, vagy megszámlálhatóan végtelen sok lehetséges értéke van. Ekkor nevezem diszkrétnek a valószínűségi változót. És most egy ideig diszkrét változókkal fogunk foglalkozni. És ebben az esetben él az az előbbi megfigyelésünk. Ebben az esetben él az előbbi megfigyelésünk, mely szerint ekkor legyen az fj az az esemény, hogy az x az egyenlő az xj-vel, tehát ő a j-edik lehetséges értékét vette föl. Előbbi példában persze az x1 a 0, az x2 az 1, az x3 a 2 és az x4 a 3. Legyen fj az az esemény, hogy a j-edik lehetséges értékét vette föl. Ez egy teljes eseményrendszer. Ez itt egy teljes eseményrendszer. Mit is jelent az? Nem történhet meg egyszerre két különböző f. Hát persze, hogyha ő fölvette az első értékét, akkor nem veheti fel ugyanakkor a második értékét. És az uniójuk az pedig a teljes eseménytér, tehát valami értéket biztosan fölvesz. Jó? Na most definiálok még egy dolgot, és akkor rögtön látni fogjuk, hogy mi is az a szumma ott. Definíció, legyen x diszkrét változó, legyen az x diszkrét valószínűségi változó, akkor px legyen annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő az x-el minden x valós számra. Jó? Na most azért egy gyors megjegyzést ide, ez pozitív akkor, hogyha az x az xj valamelyik j-re. Tehát magyarul, ha egy lehetséges értékről beszélek, akkor ennek pozitív valószínűsége, hogy az x egyenlő az xj-vel, és nulla, hogyha az x nem egyenlő az xj-vel minden j-re. Oké? Okay. Na most, a teljes eseményrendszerségből következik az, hogyha én most veszem a szumma j-re a px-j-t, és elnézést, még nem mondtam, hogy ezt hogy hívják, ezt úgy hívják, hogy súlyfüggvény. Valószínűségi súlyfüggvény. Néhányan szokták csak egyszerűen eloszlásnak nevezni. Eloszlás. Én általában súlyfüggvényt fogok mondani. Néha szokták eloszlásnak nevezni. Tehát ő a súlyfüggvény, esetleg eloszlás. Na és akkor, hogyha felszegzem a súlyfüggvényt az összes lehetséges j-re, ha véges sok van, akkor véges sokra, ha végtelen sok van, akkor végtelen sokra, akkor mi is a helyzet? Felszegeztem azokat a valószínűségeket, hogy az x egyenlő az xj-vel, azaz felszegeztem azokat a valószínűségeket, hogy fj De az F az egy teljes eseményrendszer, tehát ennek muszáj egynek lennie. A súlyfüggvénynek az összege a lehetséges értékeken az mindig egy. És ez az, amit ott is láttunk. Ha lehúznám a táblát, és az 1,8-at fölött megjelenne a többi szám is, akkor pontosan ezt láttuk az előbb, hogy a valószínűségek összege, a lehetséges a értékek valószínűségének az összege az mindig egy. Jó? Egy gyors példát hagy mutassak. Láttunk egy olyan példát, ahol véges a... sok értéket vehet föl a alváltozó. Most mutatok egy olyan példát, ahol végtelen sokat vehet föl. Érkezett. Tehát legyen az x az egy nem negatív egész, legyen x nem negatív egész értékű valváltozó, és kell nekem majd egy pozitív paraméter is, amit lambdának fogok hívni. Legyen lambda egy pozitív valós, és legyen az x az egy nem negatív egész értékű valószínűségi változó úgy, hogy annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő i-vel, magyarul a súlyfüggvény az i helyen, az legyen egyenlő valami konstansszor a konstansszor lambda az i-ediken per i faktoriális. Nem is lelőni a poént. Tehát legyen annak a valószínűsége az x-ivel egyenlő, c-szer lambda az i-ediken szer i faktoriális, ha i az 0, vagy 1, vagy 2, vagy stb. Mindenki tudja, hogy 0 faktoriális az mennyi, ugye? 0 faktoriális az 1. Ezt ide azért felírjuk, megjegyzésként. Kérdés, mi a C? Első kérdés, mi a C? Hogy kell a C-t kitalálni? Ha fölösszegzünk, akkor egyet kell kapni. Tehát mennyi a C? Azt onnan találjuk ki. Ha fölösszegzünk, akkor egyet kell kapni. Először is az világos, hogy a C nem lehet negatív. Azért fogjuk le. Mert hogy ez sosem negatív, a lambda az pozitív valós, ez sosem negatív, a valószínűség sem negatív, úgyhogy a C biztos, hogy nem lehet negatív. És hát honnan lehet kitalálni a C-nek az értékét? Onnan, hogy szumma i megy nullától végtelenig, pi, annak egynek kell lenni. Jó? Tehát azok az események, hogy x egyenlő i, az egy teljes eseményrendszer, ezért az ő valószínűség összege az 1. Azaz, C-szer, a C-ben nincs i, tehát rögtön ki is írtam a szumma elé. Szumma i megy nullától végtelenig, lambda az i-ediken per i faktor az 1 kell legyen. Ezt a szummát mindenki tudja, hogy mennyi. Mindenki tudja, hogy mennyi? Ez az i ad lambdának a Taylor sora. Tehát ez itt i ad lambda. C szer i ad lambdának egynek kell lenni. Azaz a C az i ad minusz lambda. Jó? Ezt az eloszlást majd fogjuk látni, ez egy nevezetes eloszlás, valaki nem mondta is, hogy ez Poisson, de ezt most még nem kell tudni, hanem a második kérdésem az, hogy mi annak a valószínűsége, hogy az x az nulla. Nagyon egyszerű kis kérdés. Mit kell csinálni? Kell vennem a p-t a nulla helyen. Ezt a súlyfüggvényt kell venni a nulla helyen. Azaz, most már tudom, hogy a c az i ad lambda, tehát i ad minusz lambda, tehát beírom, hogy i ad minusz lambda szor, lambda a nulladikon per nulla faktoriális, lambda a nulladikon az 1, nulla faktoriális az 1, kaptam, hogy i ad minusz lambda. És akkor még egy olyan kérdésem lenne, mi a valószínűsége annak, hogy hogy az x az nagyobb, mint 2. És akkor az első válasz az persze az, hogy hát ez egy olyan esemény, ami benne van az, hogy az x az egyenlő 3, meg hogy az x egyenlő 4, stb. Az első nagy válasz az, hogy ez egy végtelen szumma 3-tól végtelenig a súlyfüggvény. De nyilván úgy érdemesen, hogy 1 mínusz, mert úgy sokkal egyszerűbb az élet. Ez annak az eseménynek a komplementuma, hogy az x az legfeljebb 2. És itt fontos az, hogy hol van nagyobb és hol van kisebb egyenlő. Tehát ha ide letakarnám az egyenlőt, akkor ez nem lenne igaz. Tehát 1 mínusz annak valószínűleg, hogy az x legfeljebb 2, ami három elemi eseményből, vagy legalábbis a valváltozóra nézve elemi eseményből áll, lehet, hogy nulla. Ettől kizáróan, tehát diszjunktan, ezért szabad összeadnom a valószínűséget, lehet, hogy 1, meg lehet az, hogy 2. És akkor csak ki kell számolnom ennek a négy dolognak az összegét, a különbségét. 1 mínusz e ad mínusz lambda szor lambda a nulladikon per nulla faktoriális, e ad mínusz lambda szor lambda az elsőn per egy faktor, e ad mínusz lambda szor lambda négyzet per 2 faktor. Jó? És akkor ha lambdát tudnánk, akkor ezt ki is lehetne számolni. Jó. Na most mielőtt... Hoppá. Mielőtt nevezetes eloszlásokról mesélnék, azelőtt egy-két fontos tulajdonságot akarok definiálni, fontos mennyiséget. Az első az a várható érték. Van egy diszkrét valváltozom, szeretném megmondani, hogy ő átlagosan mennyi szokott lenni bizonyos értelemben. Jó? Tehát. Várható érték. Várható érték. Várható érték, a következőképpen definiálom. A jelölése az lesz, hogy Ex, tehát most nem írom ki, legyen az X egy diszkrét valváltozó. Most mindig diszkrét valváltozókról beszélünk. Ekkor a várható értéket úgy definiálom, hogy szumma i-re xi szer pxi. Kiírom másféleképp is, szumma i-re xi szer annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő az xi-vel. Mit csináltam? Vettem az összes lehetséges értéket, és megsúlyoztam a megfelelő valószínűséggel. Ami ide van írva, az nem más, mint egy súlyozott átlag. Ez, ami itt van, ez egy súlyozott átlag. Vettem olyan P valószínűségeket, amiknek az összege 1, és ezekkel a súlyokkal megátlagoltam a lehetséges értékeket. Tehát ami ide van írva, az egy súlyozott átlag. Na most, azért még mielőtt nagyon elkaphatjuk magunkat, egy megjegyzés, hogyha végtelen sok értéke van az x-nek, akkor ez egy végtelen szumma. Végtelen szummák tudnak csúnya dolgokat művelni. Tehát három dolog történhet. Elképzelhető az, hogy ez létezik, és véges. És persze legtöbbször ez fog történni, nem mindig, de a fél évben a legtöbbször azért ez lesz a helyzet. Ezt az esetet szeretjük természetesen, ilyenkor nincs semmi gond. Elképzelhető az, hogy létezik, és végtelen. Van olyan, hogy létezik, de végtelen. Tudok mondani olyan sorozatot, aminek az összege 1, de ha már x-el megszorzom, vagy mondjuk legyen az x egyenlő i-vel, akkor a szumma pi 1, de i-vel megszorozom, már divergens. Mindenki tud ilyet mondani. Jó? Tehát ez is elképzelhető. Ekkor azt mondom, hogy a szumma az végtelen, pozitív irányba ugye elszáll. Ez nem olyan nagy baj, létezik a várható érték, csak végtelen. Ilyet is fogunk látni. és lehet az, hogy nem létezik. Lehet az is, hogy nem létezik. Az mit jelent, hogy nem létezik? Mikor mondom egy szummára, hogy nem létezik? Akkor mondom, hogyha pozitív irányba is föl akar robbanni, meg negatív irányba is. Jó, tehát hogyha veszem az összegzendőknek a pozitív részét, csak akkor veszem figyelme, amikor pozitív... Sőt.
Sőt, igen. Lehet csak oszcillálni. Minusz egy plusz egy, minusz egy plusz egy.
Az is lehet, igen. Az is lehet. Összekorlátos, de oszcillál. Az is lehet. Az is lehet. Tehát az is lehet, ez ritkán szokott előfordulni valószínűségben. Gyakoribb dolog az, hogy amikor az x-ik pozitívak, az a fele is végtelenhez tart, és amikor az x-ik negatívak, az a fele is végtelenhez tart, és akkor két végtelen különbségét kéne itt fölírni, és azt nem tudom megcsinálni. Jó? Ezekre ritkábbak lesznek a példák. Erre ez a legtöbb eloszlásunk olyan lesz, hogy van várható érték és véges. Jó, de hát elképzelhető az, hogy nincsen vagy azért, mert oszcillál, vagy azért, mert két végtelen farkat kéne egymásból kivonni. És azt nem tudom, hogy kell megcsinálni. Jó. Na most ide akarok egy példát mutatni. Tegyük fel, hogy itt a valós számegyenes. És mondjuk itt van az x1, itt van az x2, itt van az x3, és azért egy megjegyzést hagyd tegyek az oszcillához. Nem kell természetesen, de azért sokszor azt csináljuk, hogy az x-ik azok valahogy növekvően vannak fölírva. És hogyha ez növekvően van fölírva, akkor nem tud oszcillálni a szumma. Mert akkor mindig, ahogy megyek följebb, úgy mindig pozitív dolgokat adok hozzá. Úgyhogy itt is most ezt fogom csinálni, nem mindig, de legtöbbször azért ezt csináljuk. Most az egyszerűség kedvéért legyen csak négyféle különböző értékem, akkor persze a szumma az létezik, olyankor semmi gond nincs, ha véges sok. És ide fogok rakni egy súlyt, aminek px1 az értéke, egy ekkora súlyt ide rakok. Ide rakok egy súlyt, aminek px2 az értéke. Ide rakok egy súlyt, aminek px3 az értéke. És ide egy másikat, aminek px4 az értéke. Persze nem muszáj, sőt nem is úgy rajzolom. Nem muszáj, hogy ezek csökkenjenek, hanem lehet például a px4 az nagy. Jó, ilyen súlyokat ide rakok. Ezeket a súlyokat én most összekötöm egy súlytalan rúddal. Hol van ennek az egésznek a tömegközéppontja? Pontosan a várható értékben. Ugye ezen a rajzon, valahol itt, ez itt pontosan a várható érték x. Mennyi a rúdnak az összsúlya? Mennyi súlyokkal együtt? 1. Tehát ennek a súlya 1, és a várható érték helyén van a tömegközéppont. Tehát ha itt alátámasztom, akkor pont egyensúlyban van. Jó? Tömegközéppont. Azt írom, hogy tököpő, azt megérti mindenki? Tömegközéppont. Jó. Tessék megmondani nekem, mi van akkor, hogyha van egy végtelen várható értékű valószínűségi változó, elkezdem ide felrajzolni a súlyokat, mondjuk legyen az egyszerűség kedvéért, legyen pozitív a valószínűségi változó, tehát csak egyik irányba mennek súlyok. Végtelen a várható értéke, és felrajzolom ezt a rudat, meg akarom tartani kézzel, mi történik? Meg akarom tartani ezt, ez egy 1 kilós rúd. Okay? Meg akarom tartani kézzel, úgyhogy végtelen várható érték. Mi történik? Letörje a kezemet. Vagy pedig orra esek. Jó, tehát nem bírom megtartani. Egyszerűen annyira messze van a tömegközéppont, végtelen messze van a tömegközéppont, hiába 1 kilós, a nyomaték olyan nagy, hogy nem bírom megtartani. Tessék megmondani, hogyha van egy olyan rudam, ami egy olyan valváltozónak felel meg, aminek nem létezik a várható értéke. Tehát arra is végtelen, meg arra is végtelen. Akkor mi történik? Bárhol megfogom, és leszakad. Ketté törik a rúd. Eltörik a rúd, mert hiába súlytalan és nagyon erős, akkor se bírja el, letörik. Jó? Akármilyen erős, nem bírja. Jó. Na, és akkor nézzünk néhány egyszerű példát, még azt hadd férjem bele, hogy akarok mutatni egy példát, hogy legalább egy példánk legyen. Kockadobás. Kockadobás eredményei diszkrét változó, 6 különféle lehetőséggel, lehet 1, 2, csak egyszer, 3, 4, 5 vagy 6, és annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő az i-vel, vagyis a ti, az egyaránt 1/6, hogyha szabályos a kocka, i megy 1-től 6-ig. Mennyi a kockának, a kockadobásnak a várható értéke? Ugye mit mondott a formula, hogy kell csinálni, meg kell szummázni az lehetséges értékeket, amik egyszerűen i-k, itt most az x-i az egyszerűen i, meg kell szummázni a megfelelő valószínűségekkel, azaz össze kell adni a számokat 1-től 6-ig, és megszorozni 1/6-oddal. Ezt az ember szépen ki tudja számolni, az jön ki belőle, hogy 3,5. Kocka dobás várató értéke 3,5. Ki az, aki látott már egy kockát, ami 3,5-et mutatott? Gondolom senki, ha csak nem valaki megtrükközte egy kicsit. Nem kell, hogy lehetséges érték legyen a várató érték. Nem kell, néha lehetséges, néha nem lehetséges. Nem kell, hogy lehetséges érték legyen. Jó? No, akkor időnk azt hiszem, hogy lejárt, majd innen fogjuk folytatni legközelem, és akkor különféle dolgokat mutatok még várató értékkel kapcsolatban.